A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház Sánta Kálmán szakkórházának szenvedélybetegek aktív és rehabilitációs osztálya augusztus 1-től csütörtöktől már nem a nyíregyházi Sóstúj úti kórházban, hanem ismét Nagykánlóban fogadja a betegeket. Dr. Erdélyi Ágnes telephelyi orvosigazgató helyettes rádiónak elmondta, két szakrendelésük is a szakkórház épületébe költözik át. Az egyedüli kivételt a drogambulancia jelenti, amelyet továbbra is a Sóstúj úti telephelyen kereshetnek az érintettek. A beszélgetés során kitérünk arra is, hogy a szenvedélybetegségek mekkora problémát jelentenek megyénkben, és a függőségek hogyan hatnak a családra. Szakács Mónika készítette az interjút.
Költözik az osztály és a szakrendelések, és ezekkel kapcsolatban melyek a legfontosabb tudnivalók?
Augusztus 1-től már Nagykállóban a központi telephelyen várjuk a betegeinket, mind a fekvő, mind a járó betegellátáson. Igyekeztünk azért nagyon gördülékenyen megszervezni ezt a költözést, hiszen holnap fognak a betegek átköltözni a nagykállói osztályba, de még holnap például egész nap itt Nyíregyházán rendelünk, és ahogy a rendelést befejezzük, 1-től már az új helyen folytatjuk a rendelést, tehát a járó betegellátáson résztvevők észesen veszik ezt a költözési készületeket és magát a költözési folyamatot. A fekvőbetegeket pedig igyekeztünk úgy csoportosítani, hazabocsátani azokat, akiket lehetett, és néhány beteg átköltözik velünk fizikálisan is az osztályra, az ő kezelésük ott folytatódik. Az új előjegyzéseket pedig már másnaptól, tehát 1-től már fogjuk fogadni azokat a betegeket, akiknek szükséges a kórházi kezelés.
Melyek azok a szakrendelések, amelyek költöznek?
Két szakrendelésünk, az addiktológiai gondozó és az addiktológiai szakrendelés költözik velünk együtt, hiszen a gondozó és a szakrendelőben dolgozó orvosok az osztályon is dolgoznak, és a betegellátás folyamatosságát a járóból a fekvőből a járóba az utógondozást egy orvos végzi, ezzel talán a bizalmi kapcsolat, vagy az a fajta terápiás munka jobban megalapozható, fenntartható, amit mondjuk elkezdünk valamelyik fajta rendelésen. A drogambulancia az marad itt a Sóstúj telephelyen, ugyanolyan gördülékenyen fog zajlani a drogambulancia munkája, és hogyha akiknek erre van szükségük, akkor bátran mehetnek, és a munkatársaink fognak segíteni abban, hogy hogyan tovább.
Kik azok a betegek, páciensek, akik az addiktológiai szakrendelésre fordulnak, milyen típusú betegségcsoportokkal foglalkoznak?
A szakrendelésünkre minden szenvedélybeteg fordulhat. A szenvedélybeteg teljes spektrumát ellátjuk a felnőtt lakosság körében, de azért a betegeink jelentősebb része alkohol problémákkal küzd, vagy a betegek nem is annyira küzdenek ezzel a problémával, sokszor a család pressziójára, vagy a család küzd ezzel a problémával, maga a függő nem nagyon látja be, hogy neki problémás ez a magatartás.
Ismerünk ezt számadatokat, akár országos, akár helyi viszonylatban, mekkora mértékű problémával állunk szemben?
Nagyon magas volt mindig is Magyarországon az alkoholfüggők száma, hiszen mi egy olyan ország vagyunk, ahol kulturálisan az alkoholfogyasztás benne van a mindennapjainkban, és a mértéktelenség, a rendszeres fogyasztás a függőséghez vezethet. Hát többnyire becsült adataink vannak, hiszen maguk a függők nem nagyon tartják magukat betegnek, és csak egy idő után jutnak el odáig, hogy felismerik, hogy valamit tenni kell a problémával. Egy olyan 800 ezer főre tippelik országosan a szenvedélybeteg vagy az alkoholfüggőknek a számát, és ez körülbelül, ha a megyei lakosság arány számát nézzük, hát ugyanez az arány ebben a megyében is megtalálható.
Hogyan határozhatnánk meg az alkoholbetegség fogalmát?
Ez egy azért nehéz kérdés, mert nem olyan, mint az influenza, hogy tegnap még egészséges voltam, meg lázas vagyok és influenzás vagyok, hanem az a határvonal, amikor már a függőség tünetei észrevehetők, nagyon vékony, és sokszor az illető számára nem is felismerhető. Azt szoktuk mondani, hogy akkor beszélünk függőségről, ha az alkoholhoz való hozzájutás akadályozott valamilyen módon, és ebben az esetben megvonásos tünetek jelentkeznek. Mindenki klasszikusan ismeri az alkohol a kapcsolatban, a kézremegés, a verejtékezés, reggeli hányingerek, gyomorpanaszok, esetleg hidegrázás, testsúlycsökkenés, tehát számos formája van, de nagyon sokszor már a függőség kialakulását elárulják azok a tünetek is, amikor csak azt veszi észre, hogy ingerlékenyebb, türelmetlenebb, rosszabbul alszik, sokszor a háziorvoshoz fordul az alvászavarra, kapaltató, de valójában csak arról van szó, hogy a rendszeres alkoholfogyasztás miatt alakul ki egy alvászavar, vagy a magas vérnyomás egyik típusa elárulhatja azt, hogyha esetleg abba hagyja az italozását, megváltoztatja az italozási szokásait, akkor a magas vérnyomás gyógyszer nélkül is gyógyulhat. Ez számos olyan apró jel van, ami beépül a mindennapokban, ami azt jelentheti, hogy a szervezet valamilyen módon úgy működik, hogyha nem jut alkoholhoz, akkor valamilyen tünetet produkál. Ez az egyik fajta tünet. A másik, amit diagnosztikus kritériumként meg szoktunk határozni, hogyha valaki arról számol, hogy már sokszor próbált abba hagyni, de ezek a leszokási kísérletek, ezek kudarchoz vezetnek. Ha valaki arról számolt, hogy megváltott az érdeklődése, azok a kedvelt korábbi tevékenységek, amiket nagyon szeretett, most már nem jelentenek számára örömet, ott megint el kell gondolkodni, nem esetleg a alkoholfüggőség áll a háttérben. Ha megromlanak a kapcsolatai, inkább eltávolodik a baráti körtől, az megint csak erre utalhat, és aztán a végén pedig szétizzilálódhatnak a dolgok, tehát magában a környezetében is megjelenhetnek azok a káros hatások, amik az egyénben már korábban megjelennek.
Minden esetben nagyon fontos, hogy egy picit az okokra is rávilágítsunk. Ennek a betegségnek a kialakulásában milyen okok játszhatnak szerepet?
Számos okkal van, egyet soha nem lehet megnevezni. Van egy genetikai esékenység. Azoknak az embereknek érdemesebb azért odafigyelni az alkoholfogyasztási szokásaira, akik azt látják, hogy a családban a felmenő ágon, vagy oldalágon sok alkohol problémája volt. Ott azért be kell kalkulálni, hogy lehet, hogy ő esékenyebb, érzékeny. Ez nem azt jelenti, hogy ő függő lesz, de hogyha nem figyel oda, akkor a szokásokból hozzászokás és akkor rászokás is kialakulhat. Tehát a genetikai megalapozottság az egyik, a másik az, hogy nagyon sokszor rosszul tanuljuk megkezelni a stressz helyzeteket. Szeretünk a stressz helyzeteken valamilyen módon túl lenni, és ennek egy nagyon gyors formája, ha felhajtok valamit munka után, vagy felbosszantanak valamivel, akkor ezzel lehet csillapítani a feszültséget, hiszen maga az alkohol egy jó szorongás oldó, segíthet átmenetileg adott problémáknak az elviselésében, ezért kialakulhat az emberben egy ilyen fajta megoldási mód. Nagyon sokszor vannak a háttérben korábban szerzett traumák, amiket nőknél szexuális abúzusok, gyerekkorban, fiatalkorban elszenvedett problémák miatt az önértékelése, önbecslése olyan sérülés szenvedhetett, ami elviszi ebben az irányban, vagy akár a férfiakat is érhették korábban olyan fajta traumák, amik erre az útra vezethetik az illetőt. Tény az, hogy azért ez nem egy leküzdhetetlen probléma. Azt mondjuk, hogy igen, hát ez egy reménytelen dolog, meg hát sokan azt is mondják, hogy igazából csak össze kell szedni magát, és nem kell inni, nem ilyen egyszerű. Hiszen ha a személyiség, ha belegondolunk az alkoholbetegség kialakulásának a folyamatára, eleve egy valamilyen sérülékenység, környezeti probléma, valamilyen ártalom, amivel nem tudott megküzdeni az illető, indította el ezt a folyamatot. Másrészt volt a személyiség szerkezetben valamilyen elakadás, ami megint csak hozzájárulhatott, hogy ilyen módon. Tehát, hogyha kivesszük magát az alkoholt, ezek a problémák automatikusan nem szűnnek meg. Tehát, hogyha valaki ebből komolyan föl akar épülni, és nem meggyógyulni, hanem fölépülni lehet, akkor foglalkozni kell azokkal az elakadásaival, amik egyébként ott vannak a mindennapokban, és amik miatt esetlen kis szüksége van arra, hogy ilyenfajta stressz megoldáshoz folyamodjon.
Nők vagy férfiak esetében jellemzőbb az alkoholbetegség?
Ja, korábban a férfiak voltak azok, akik jelentősebb számban, de most azért a női függők száma is egyre inkább növekszik, még azért nem fele-fele arány, tehát még mindig több a férfi alkoholfüggő, de azért a nők is most már az egyharmadukat képviselik a függőkben az alkohol problémája, és azért, ha belegondolunk abban, hogy a nők tiszte, a gyermekszülés, a gyermekek nevelése, a család összetartása, akkor ez talán még súlyosabb károkat okoz egy család életében, ha az anya kezd el inni, mint hogyha az apa, bár egyik fél részéről sem jó megoldás.
Igazgató helyettes asszony többször hangsúlyozta a betegség családra gyakorolt hatását, melyek ezek a hatások, hogyan lehet segíteni egy alkoholbetegnek.
A család legtöbbször azért azt éli meg, hogyha egy függő van a családban, hogy nincs ott. Vagy azért nincs ott, mert a kocsmában tölti az idejét a barátokkal, vagy azért nincs ott, mert ittas állapotban alszik a kis szobában, és nem tud részt venni a családi közös programokban, közös étkezésekben, vagy a családi döntésekben, vagy azért, mert az agresszivitása miatt a családnak kell elmenekülnie otthonról. Tehát valójában, ha van egy függő a családban, akkor a családnak egészen át kell alakítani az életét is. Ezt sokszor tapasztaljuk, hogy egy függő gyógyulni szeretne. A család ott áll, és a maga a visszafogadási folyamat családnak is változni kell, hiszen az az apa, hogyha mondjuk egy férfiről beszélünk, aki sok éven át az alkohol miatt kivonult, és mondjuk ezt idézőjelben mondom, ezt a kivonulást, de valójában nem vett részt a család életében, amikor visszatér egy alkoholmentes állapotban, nem nagyon találja helyét, hiszen a család megszokta, hogy a problémákat nélküle oldják meg, a döntéseket nélküle hozzák, a programokban igazán nem vesz részt, és kicsit úgy érzi, hogy a család eltaszítja, pedig valójában csak az életmódjából adódóan alakul. segíti a családi helyzetet. A családnak is újra meg kell tanulni azt, hogy ott van, hogy meg tudjon bízni benne, hogy részese az életüknek, bevonni. Ez a nagyon fontos feladat. Viszont azt nem lehet elvárni a családtól, hogy mindent törjön, és nem lehet elvárni a családtól, hogy helyette oldja meg a problémákat. Mindig hangsúlyozzuk, hogy nem megmentésről van szó, senki nem tud megmenteni egy másik embert, hiszen a döntést, az, hogy iszom vagy nem iszom, ezt mindig az illető hozza meg. Még akkor is, hogyha ez nem ilyen nyilvánvaló az ő számára. Nagyon sokszor ezek a döntések automatikus gondolatok formájában jelennek meg. És már észre sem veszi azt az automatikus mozdulatot, ahogyan leemeli a sört a ABC-nek, vagy a valamilyen boltnak a polcáról, vagy kinyitja a hűtőszekrényt és kitölt magának valamilyen fajta alkoholt, csak már inkább az utána tudatosul. Tehát, hogy egy csomó olyan döntéshelyzet van, amivel őnek is szembe kell nézni, meg egy csomó olyan helyzet van, ahol a döntéseiben nem vett részt. És ezzel itt a családnak össze kell újra csiszolódni.
Gyógyítható ez a betegség?
Azt szoktuk mondani, hogy függő marad egész életében, viszont száraznak lehet maradni a döntést követően, ahogyan ő ezt eldöntötte, és ki lehet alakítani olyan fajta életmódot, amikor más alternatívákkal oldja a feszültségét, másfajta örömérzést okoz magának a alkohol helyett, más természetes örömforrásokat talál meg, és talán megtalálja a lelki békéjét egy egészen másfajta életformában.
A szenvedélybetegségek kapcsán az alkoholról beszélgettünk, de természetesen itt más típusú szenvedélybetegségekről is szólunk. A kábítószer mekkora problémát jelent? A kábítószer függés ma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.
Kábítószer függőségtől nagyon félünk, hiszen ez egy viszonylag új keletű probléma Magyarországon. Az alkoholt már megszoktuk, felismerjük, ez meg egy kicsit ilyen misztikus, vagy egy nyugaton volt, nálunk nem volt, aztán most van. Illetve hát szembe kell néznünk azzal, hogy olyan szerek vannak a piacon, amik nagyon gyorsan változnak, nagyon gyorsan megújulnak. Ma még nincs is tiltólistán, aztán tiltólistára kerül, és aztán a jó Isten se tudja, hogy milyen fajta tünetet, vagy milyen fajta károsodást okoznak. Tény, hogy a fiatalok körében sokkal nagyobb azoknak a száma, akik megpróbálják ezen a módon oldani a saját feszültségüket, vagy emelni a hangulatot egy adott társasági beszélgetés során, és itt elsősorban azért is figyelünk jobban a fiatal korosztályra, hiszen ők azok, akik csábíthatóbbak, ők azok, akik belemenősebbek, bevállalósabbak, jobban kimernek próbálni dolgokat, hiszen ők még úgy élik az életüket, hogy bizonyos döntéseket könnyebben meghoznak, idősebb korban már tapasztaltabbak és megfontoltabbak lesznek. A függők száma azért viszonylag kevés, és ez nem jelent akkora problémát, viszont abban a családban, ahol függőség van, ott nagyon komoly problémát jelent egy kábítószerfüggés, hiszen az alkoholbetegek családja is megtapasztalja azt, hogy anyagilag milyen megterhelés jelent a család számára az alkohol beszerzése, de a függők családja azért azt tapasztalja meg, hogy amikor gyakorlatilag a fejük fölött lebontják a cserepet, és azt adja el, vagy kihordja a házból a tárgyakat, és azt adja el, ezt maga a család rendkívül nehezen viseli. A fiatalok viszont azt mondják, hogy sokkal olcsóbb, hiszen ezek a designer szerek, amik relatíve könnyen beszerezhetők, lényegesen olcsóbbak az alkoholnál, és lényegesen nehezebben vehető észre, akár egy rendőrség ellenőrzés során is. Azt nem veszik figyelembe, hogy ugyanolyan káros arra, hogy ő beül droghatás alatt egy autóba, vagy akár gyalogosan közlekedik, hiszen az észlelése megváltozik a valóságban való benne levése, másképpen hoz döntéseket, tehát valójában nagyon rossz döntés szerhatás alatt közlekedni.
Miután leginkább fiatalokat érint ez a probléma, mit tanácsolna a szülőknek beszélgetésünk zárásaként?
Ezt tanácsolom a szülőknek, mint amit egyébként minden szenvedélybetegségnél is, hogy beszélgessünk egymással, figyeljünk oda egymásra, kérdezzük meg a másikat, hogy mi bántja, próbáljunk meg segíteni, jobban érezze azt, hogy a család az azért van, hogy lehet hülyeségeket csinálni, de a család segít megoldani a problémákat, a család meg tud védeni, és a család meg tud vigasztalni, ha szomorú az illető, és a család az a tér, az a kicsi csoport, akikben maximálisan megbízva lehet számítani arra, hogy a nehézségeken túl leszünk egyszer.
A nagykálói Sánta Kálmán szakkórház szenvedélybetegek aktív és rehabilitációs osztálya visszaköltözik augusztus 1-től Nagykálóba. Most már nem a nyíregyházi Sóstúljuti kórházban, hanem ismét tehát Nagykálóban, a Sánta Kálmán szakkórházban fogadja a betegeket. Erről hallhatott beszélgetést az imént.